Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya klinikai állapota az elmúlt napokban stabil maradt, ami azt mutatja, hogy jól reagál a kezelésre, tehát fokozatos enyhe javulás tapasztalható, tudatta még este a Szent Széki sajtóközpont. Az orvosok célja, hogy a következő napokban is megerősíthessék ezeket a kezdeti javulásokat, óvatosságból továbbra sem adnak prognózist. Az Egyesült Államokkal, Kínával, az Európai Unióval és Oroszországgal is a lehető legjobb gazdasági kapcsolata van szüksége Magyarországnak a miniszterelnök szerint. Orbán Viktor tegnap a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján hangsúlyozta, a 2 és 3 gyermekes anyák SZIA mentessége hosszú távon befolyásolja az adórendszert. Orbán Viktor szerint az új adórendszer munkára, család és gyermekvállalásra ösztönzi a magyarokat. A kormányfő hangsúlyozta azt is, a most futó projekteken kívül újabb nagyfejlesztési programokat nem tudnak indítani Budapesten, mert a vidék felzárkóztatása érdekében kell mozgósítani a forrásokat. Karácsony Gergely főpolgármester reagálásában azt írta, reméli, Orbán Viktor nem azokra a budapesti vállalásokra utalt, amelyeket Rákos rendező kapcsán szerződésbe foglalt a kormány. Az árstabilitás elérését nevezte a 2025-ös év kulcsának az MNB új elnöke. Varga Mihály az MKIK gazdasági évnyitóján azt mondta, továbbra is fegyelmezett, inflációellenes gazdaságpolitikára van szükség, szerinte a pénzromlás minden idei makrogazdasági célra hatással lesz. A jegybank elnök úgy fogalmazott, a gyorsan változó, nehezen kiszámítható külső környezet óvatosságot indokol, de szerinte jó alapjai vannak arra, hogy idén visszálljon a magyar gazdaság az élénkülő pályára. A jobb egészségügyért tüntetett a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Orvosok Szakszervezete tegnap a Kossuth téren. A kamara elnöke a parlament előtt arról beszélt, a kormány spórol az egészségügyön, és szerinte elveszett az emberek bizalma az ellátásban. Ámos Péter hangsúlyozta, azonnali 500 milliárd forintos többletforrása van szüksége az ágazatnak, plusz pénzt kell biztosítani az ügyeletekre, és meg kell menteni a házi orvosi rendszert. Az egészségügy súlyos problémái között említették a tüntetésen a több száz napos várólistákat, az uniós átlagban első magyar rákos halálozások számát, és hogy a kormány az Európai Unió átlagának felénél is kevesebbet költ a magyar emberek gyógyítására. Nagy-Britannia behozatali tilalmat vezetett be a Magyarországról és Szlovákiából származó szarvasmarhákra, sertésekre, juhokra és őzekre, írta meg a Reuters hírügynökség. A brit kormány közleményében azzal indokolta a lépést, így akarja megakadályozni a száj- és körönfájás terjedését, miután hazánkban megerősítettek egy esetet. Tegnap óta az utazók sem vihetnek be húst, hústermékeket és tejet Magyarországról és Szlovákiából Nagy-Britanniába. Németországban megállapodás született a koalíciós tárgyalásokat előkészítő párt egyeztetéseken, közölte a CDU kancellárjelöltje a német szociáldemokrata párt társelnökével közös tájékoztatóján. Friedrich Merz Berlinben kiemelte, több gazdasági és a migrációt érintő témában is megállapodtak, köztük a határellenőrzések fokozásában. Merz megerősítette, hogy április 20-áig szeretné megalakítani a kormánykoalíciót. Ideiglenesen megnöveli katonai erőit az Európai Unió bosznia-hercegovinai békefenntartó missziója az ott élők biztonsága érdekében. Deniz Becsirovics, a háromtagú boszniai államelnökség vezetője szerint támadásaik az alkotmányos rend ellen, amely mögött Milorad Dodik, a szerb köztársaság elnöke áll. Zeljko Komšić, az államelnökség tagja pedig hivatalosan kérte az Európai Tanácstól az országban állomásozó magyar EUFOR kontingens kivonását a pártatlan több nemzetiségű haderő biztonságos környezetének fenntartása érdekében. Támogatásukról biztosították Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság külügyminiszterei a gázai övezet újjáépítését célzó 53 milliárd dolláros arab tervet. Az egyiptomi tervezetet az Arab Liga országai rendkívüli ülésén fogadták el. A dokumentum szerint egy 6 hónapos átmeneti időszak után ismét a palesztin hatóság ellenőrzés alá rendelni a gázai övezetet, elkerülve a palesztinok kitelepítését az övezetből. Izrael és az Egyesült Államok a héten elutasította a tervezetet. Rakoncai Gábor extrém sportoló, magyar idő szerint este célba ért Antigua és Barbuda szigetén az utolsó expedícióján, melyen a tervezett 65 helyett 75 nap alatt tevezte át kenujával az Atlanti-óceánt. A 44 éves magyar sportember közösségi oldalán élőben lehetett követni, ahogy a sziget mellett haladt, és már csak az utolsó méterek vártak rá a több mint 5000 kilométeres táv végén. Kis hajóval kimentek elé, üdvözölték őt, Rakoncai pedig jókedvűen fogadta a köszöntést. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, de helyenként megvastagodhat a felhőzet, szűrtebb lehet a napsütés, csapadék nem hullik, többfelé megélénkül a szél. A csúcsomérséklet 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtek hely. Szűk ez a párkány, nem fog a csákány, másik ösvénykel. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot robbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élem, hisz voltam, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám. Hisz a tűz felem elpuha szél kegyelem, a hosszú útból fény lesz. Mind, ami szép, ami cél, így benned él.
Bancs bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
Valahol, valahol.
és én téged kér, adj békét, ó.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió Misszió műsora. Lélekhangoló.
Én szövegekkel foglalkozom, textusokkal, a hobbim az pedig textíliákhoz kötődik. És talán a legszebb szimbólum a keresztény életnek az a szövet. Ugye szokták mondani, hogy az egész élet az egy-egy nagy szőttes, aminek mi a hátoldalát látjuk. Ez Úristen csodálatosan szövi ezt az életet.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat, én Erdészné Kárpát Judit vagyok. Lélekhangolónkban a Luther kiadó munkatársa Diószegi Rita tanúskodik az útját meghatározó találkozások, döntések, imák soráról. Kiderül az is, hogy miért éppen a latin sic szó az általa készített bibliaborítók márka neve. Hallgassák őt szeretettel! Mai vendégem Diószegi Rita a Lélekhangoló műsorban. A veled való beszélgetést úgy közelíteném meg, hogy beszélgetni fogunk a magyar nyelv iránti szeretetedről, könyvek szeretetéről, és ezek mellett és fölött az Isten iránti szeretetedről. Honnan indult a pályaválasztásod?
Ugye, ha az ember magyar szakra megy egyetemre, akkor ott elég élesen elhatárolódik egymástól az irodalomoktatás és a nyelvészeti képzés. Nekem inkább egy nyelvészet iránti vonzódásom van. Már gimnáziumban egy OKTV versenyen elég szép helyezést értem el, úgyhogy ezt az érdeklődésemet aztán végül is inkább kibontakoztatta csak az egyetem. Ez egy tanárképzés volt, nekem tanári diplomám lett a végén. Nekem van egy ilyen ideális tanárkép a fejemben, de mindig az volt bennem, hogy elsőként igazából a gyerekeimre szeretnék fókuszálni. Nekem mindig a család volt az első, és mindig is tudtam magamról, hogy én a számomra elérendő ideális tanárképet nem tudom megvalósítani. Egyszerűen én nem tudnék dűlőre jutni magamban azzal, hogy elfolyik az energiám más gyerekére, és talán otthon nekem már nem maradna energiám, időm, szeretetem, figyelmem elég a saját gyerekeimre. Nekem elég hamar lett családom is, és sokáig a gyerekeim mellett voltam. Németet tanítottam sokáig magánóra keretében első foglalkozásomként. És aztán elvégeztem még a legnagyobb gyermekem születése után egy magyar mint idegen nyelv szakot, ez a harmadik terület, és valahogy már elég hamar megfogalmazta az egyik egyetemi oktatóm, hogy a Rita az egy ilyen filológus alkat, és hogy mindenképpen valami alkalmazott nyelvészettel kell foglalkozzak. Ez valóra is vált aztán később, ahogy a gyerekek mellett otthon voltam, közben könyvkiadóknál kezdtem el dolgozni, a közszolgálati egyetemen, meg a Semmelweis egyetemen. A korrektor, ez egyébként nem is annyira állja meg a helyét. Én olvasószerkesztőként vagyok a Luther kiadónál jelenleg foglalkoztatva.
Tehát 2017 óta dolgozol a Luther kiadónál, ami a Magyarországi Evangélikus Egyház kiadója, és pontosan erre is ki akartam térni, hogy az olvasószerkesztő több, mint a korrektor. Ezzel foglalkozol, főként könyveket bíznak rád. Korábban egyszer azt mondtad, hogy ide Isten helyezett. Úgy érzed, és úgy élted meg.
Ez mindenképpen így van. Korábban tankönyveket szerkesztettem, és mindig hálát adtam, hogy ezt nekem nem kell megtanulnom. Annyira nem volt az én közegem a Semmelweis Egyetemen az egész egészségtudomány, és úgy 40 éves korom körül fogalmazódott az úgy meg bennem, hogy talán most már vagyok annyi idős, hogy esetleg megengedhetek magamnak egy olyan imádságot, hogy olyan területen dolgozzam, vagy ha más szövegekkel foglalkozom, akkor olyan témakörben, ami engem is érdekel, és azt így ugye ez a keresztény témakör, és akkor elkezdtem imádkozni azért, hogy ha Istennek terve van ezzel kapcsolatban velem, akkor valami keresztény könyvkiadón elkaphassak állást. Elküldtem az önéletrajzomat az egyik év januárjában budapesti keresztény könyvkiadókhoz, és júniusban válaszolt a Szent Gellért kiadóból a vezető. Azt válaszolt, hogy nagyon szépen köszöni, most nem tud foglalkoztatni, szólni fog, hogyha adódik alkalomra, és októberben keresett meg egy viszont válaszsal a Luther kiadónak az előző vezetője, Kende Péter, és azt írta, hogy azonnal várnak szeretettel, és ezután két hétre rá a Calvin kiadónak a vezetője, Gassi Árpád, akkor én már igent mondtam a Luther kiadóra. Mivel referentus vagyok, nagyon sokáig egy ilyen kísértés volt, hogy a helyemen vagyok-e. Szóval nem mondtam túl hamar igent az evangélikusoknak, és volt egy ilyen nagyon csodálatos történés, hogy itt a Luther kiadóban én nem korrektor vagyok, hanem olvasószerkesztő, és nem csak a könyvrészlegen dolgozom, hanem az evangélikus információs szolgálat szerkesztette honlapnak is én vagyok, meg a kötőszóblognak is én vagyok az olvasószerkesztője. És akkor éppen az evangelikus.hu honlapon érkezett egy olyan tartalom, amikor én ezzel a kérdéssel vívottam, ami az én régi fasori lelkészemnek egy országjáró körútjáról szólt, és az volt a címe ennek az országjáró körútnak, hogy a helyeden vagy-e. Azt éreztem, hogy ha én most nem itt vagyok, akkor ez a kérdés ez nem nekem szó, és ez egy olyan pecsétje volt annak, hogy én jó helyen vagyok, és az Úristennek az akarat ez, hogy teljesen lefegyverzett, és én azóta tudom, hogy itt kell legyek.
Mióta van az egyház és Isten az életedben? Mikor lépett közelebb hozzád Isten, vagy hogyan találkoztál Krisztussal?
Én nem nőttem fel hívő közegben. Nekem meghalt anyukám 9 éves koromban, és apukám élete legnagyobb jótéteménye volt, hogy beiratott akkor minket hittanra. Katolikus családban származom, és Diószegi Laci bácsi nagy hírű paphoz kerültünk, akkor én még nem is gondoltam, hogy egyszer én is diószegi leszek. Szívesen jártam oda a közösségbe, de én nem voltam első áldozó, és ennek volt egy ilyen kurzusa, és elég későn, 14 éves koromra jutottam el oda, hogy elvégeztem. Radnótiba jártam 8 évig, ez egy zsidó hagyományú gimnázium volt, Kostarecki Zsuzsa. 10-től 18 éves koromig volt az angoltanárnőm, és ő közben tért meg. És ő valami mai fejjel is döbbenetes missziót folytatott ott ebben a közegben, és ez az időszak egybeesett nekem ezzel a késői önálló döntéssel, az első áldozásommal, és ő, ahogy ezt mondta, sokszor előhozta ezt a témát. Azt éreztem egyszer ott az iskola folyosóján, hogy én ezt akarom most azonnal. És azt mondta, hogy ennek semmi akadálya nincs, most el lehet mondani a megtérési imádságot, és az számomra egy döbbenetesen felszabadító fordulat volt a mai napig is, ez az első szeretet, ez, ha rá gondolok, teljesen elfog ez az érzés. És akkor ott nagyon megváltozott bennem minden természetesen, és ő javasolta azt, hogy menjek el a Pasaréti Református gyülekezetbe, ő oda járt akkor, el is mentem, de valahogy én ott nem tudtam beépülni ebbe a közösségbe. És aztán úgy könnyebb volt ezt az egészet elengedni sajnos, ahogy az ember sodorja az élet, és úgy visszasodort. És nekem azért volt egy elég sok éves ilyen Varga Bete az életemben utána. Bennem maradt az imádság, az orientáció az mindig meg volt, hogy én tudom, hogy én szeretnék gyülekezetbe járni, remélem egyszer sikerül is. És amikor megszerettek a gyerekek, akkor ez teljesen természetes volt, hogy megkereszteljük őket. Nem volt bennem az a bátorság, hogy egy református közeg merjek menni ezzel a hitetlenségemmel, pogányságommal, úttévesztésemmel. És az volt bennem, hogy egy katolikus közösség ezt jobban elfogadná valahogy, és le is volt fixálva a Terézvárosi templomban, és akkor járt a kislányom óvodába, és egy olyan óvodába járt egy olyan csoportban, ahol szegénykém az első nap, első pillanatától az utolsó napig végigsírta minden nap az egész óvodát, de nekünk oda kellett járni, mert az utolsó évben jött egy kislány, akinek tulajdonképpen az első nap az anyukájával, amikor elkezdtem beszélni, kiderült, hogy ő hitoktató, rákérdeztem, hogy ja, és hova jártok? Hát ők a Fasori Református templomba járnak, az nagyon családbarát, hát akkor mondom, akkor mi megyünk, és következő vasárnap már ott is voltunk. Volt egy ilyen fontos imádságom, hogy legyen egy olyan gyülekezetünk, egy olyan közösségünk, ahol a gyerekek fel tudnak nőni, és ez számukra is természetes. És azóta nekünk azért az a bázisunk, a gyerekek oda jártak óvodába, iskolába, Julianna iskolába, ma is oda jár a kisfiam.
You wanna be real, you wanna be empty inside, you wanna be someone, laying down your pride, you wanna be someone someday. Lay it all down before the king. Oh yeah. You wanna be whole. You wanna have purpose inside. You wanna have virtue. And purify your mind. You wanna be set free today. Lay it all down before the king. Yeah, this is my desire.
Visszatérnek oda, hogy elmondtad a megtérő kimáját a tanárnőddel. Mégis mit mondanál bővebben erről, hogy mi történt akkor ott veled, és mi az, amire vágytál annyira, és miért hozott változást egy ilyen imádság?
Nekem mindig az volt a nagy kérdés, hogy de mit kell tegyek azért, hogy én üdvözüljek, és valahogy ez egy olyan görcsé vált bennem, hogy próbál az ember jól viselkedni, de hát mindig azt mondta Vég Tamás, az említett lelkipásztorunk, Tamás bácsi, hogy a világrekord az 3 nap, és az ember ebben úgy nagyon el tud keseredni. Fel is lehet adni. Én ott hallottam először a Zsuzsa nénitől, hogy de mindig van esély, és hogy mindig lehet újat kezdeni. Én ezt soha életemben előtte nem hallottam, én valahogy nem így nőttem fel. Maga az esemény az úgy történt, hogy a kezemben nyomott egy ilyen igés lapot, amin az állt, hogy aki értünk a fiát feláldoztat, az hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. És nekem ez olyan volt, mint egy ilyen elsöprő erejű orkánszél. Tehát ezt a kérdésemet, ez úgy, ahogy volt, elfújta, és én azt éreztem, azt a hihetetlen vonzalmat, hogy nem tudok ellenállni annak, hogy én ezt a teljességet szeretném, és hogyha ennek ez a bejárata, hogy egyszerűen csak annyit kell kimondjak, hogy én hiszem azt, hogy az Úr Jézus értem halt meg azért, hogy minden az enyém legyen, ezt most azonnal el kell mondjam.
Hogy tud egyáltalán Jézusról, hogy mit tett érted, és hogy elhidd ezt, azért gondolom egy folyamat volt. Hallottál a templomban, különböző helyeken Jézusról, most is hallunk újabb és újabb igehirdetéseket, de hogyan történik mégis ebben is egy-egy megújulás, egy-egy elesés, egy fölállás, ahogy te is beszéltél erről. Ezen az úton te hogyan haladsz, vagy mit élsz meg?
Ezek ilyen felismerések nyilván az embernek. Időnként könnyebb elengedni, úgy tűnik, hogy könnyebb a világ lehetőségeit megragadni, és én nagyon-nagyon sok módon kerestem az egyéb emberi lehetőségeket, amivel tudnék a saját problémáimon, fájdalmaimon enyhíteni. És az Úristen ezt engedi egy ideig, hogy az ember, amire szüksége van, ő szerinte azt kipróbálja. Azért persze voltak lépések, és amikor úgy igazán elkezdtünk járni családra egy gyülekezetbe, azért én akkor is úgy voltam még, hogy tudtam, hogy a helyemen vagyok, de sokáig volt bennem egy ilyen gát, hogy még tartogattam magamnak valamit saját magamba. És tudtam, hogy ez egy fél lábbal való sántikálás, és nálam a következő lépés az volt, hogy volt egy gyerekisten tisztelet, akkor állapotos voltam a 3. gyermekemmel, és kisobodás gyerekeknek tartottunk vasárnapi isten tiszteletet, és ott ültünk a Julianna iskola tornateremében, és a magvető példázata volt az ige, és kaptam előző nap egy kedves rokonomtól egy gyönyörű, szép, frissen ültetett kis szegfűt, és ezt bevittem a gyerekeknek, és vittem egy marék kavicsot is, és azt mondtam, gondold át, hogy te mi szeretnél lenni, hogy ez a jó földbe ültetett virág, vagy olyan föld, ami így koppanva hullik le, és akkor a kezemből, a markomból leengedtem a földre a kavicsokat, és ahogy azokat koppantak a földre, az számomra egy olyan döbbenetes fordulat volt, hogy ott a nap éppen besütött az ablakon arra az egy szál virágra, és a kettőt összehasonlítva, én azt mondtam, hogy én nem akarok ilyen koppanó föld lenni. És nekem ez egy olyan fordulat volt, hogy akkor ki tudtam mondani azt, hogy Uram, én mindent át szeretnék adni neked.
Mi változik egy ilyen kijelentéskor, vagy amikor kimondunk valamit Istennek? Ez sokak számára furcsa lehet, hogy egy ilyen akár a fejünkben, magunkban kimondott elszálló gondolat is hat, vagy az életünket megváltoztathatja.
Isten nagyon megáldja ezeket, a mi legkisebb lépésünket is. Ha igazán őszintén annyit beleteszünk, azt a porszemet, ami van, és amit éppen fel tudunk ajánlani, azt hatványozottan megáldja. És én mindig ezt tapasztaltam meg, hogy sokkal, de sokkal nagyobb az a bőség, tényleg túlcsorduló, amit ő tud adni, mint amit az ember el tud képzelni előtte, vagy úgy féltjük magunkat, meg óvjuk a kis dolgainkat, amik a markunkban vannak, azt hiszük, hogy a miénk, de ha elengedjük, akkor bőségesen, gazdagon sokkal többet ad helyette. És egyszer csak volt még egy ilyen nagy fordulat, amikor pár évvel később emlékszem, hogy a Balaton parton ültem a strandon, sütött a nap, és a fasori harangszót lapozgattam, és megakadt a szemem egy igén, hogy teljes szívvel kereslek téged, ne engedd, hogy eltávolodjak a parancsolataitól. És én akkor értettem azt meg, hogy hát ez óriási, hogy azért is lehet imádkozni, hogyha én nem tudok megállni, de az Úristen tartson meg az ő közelében. És nekem ez egy ilyen napi imádságom, hogy én nem tudok kitartó lenni. Tehát én ezt pontosan tudom, az Úristen az, aki meg tud tartani az ő közelében. You wanna be real. You wanna be emptied inside. And I know my heart is to feel you near. And I know my life is to do your will. Is to do your will. This is my desire.
Az Evangélikus Rádió Misszió műsora szól. Diószegi Ritával, a Luther kiadó olvasó szerkesztőjével beszélgetünk. Örülök, hogy említetted az igét, hiszen arról is kérdeztelek volna, hogy mi a Biblia szerepe kifejezetten az életedben, egyrészt úgy, mint Isten szava, másrészt pedig, mint tárgy a Biblia, hiszen van egy szolgálatod, egy ilyen tehetséged, amiről majd mesélhetnél, hogy egyedi bibliaborítókat készítesz.
Hát a bibliaolvasásra szerintem nem egy magától értetődő dolog. Én nagyon sokáig küzdöttem a bibliaolvasással, már a megtért időszakomban is, egészen addig, amíg nem került a kezembe egy új fordítású biblia. Én valahogy nekem a károlyi bibliát olvasni, az egy küzdelem volt. Nekem akkor szólalt meg az Isten igéje, amikor mai nyelvezettel tudtam kézbe venni, és azóta kitárult az ige.
Pedig te nyelvész vagy, tehát értetted a szavakat régies formájukban is.
Igen, valahogy egy olyan többlet rakódott rá, ami számomra nyelvileg volt inkább izgalmas, mint tartalmilag. Tehát nekem elvonta a figyelmemet a forma. A bibliaolvasás az napi kenyér. Akkor is, hogyha időnként jól lakott vagyok, és nincs kedvem, akkor is tudom, hogy ez egy olyan gyakorlat, amihez nekem ragaszkodnom kell. Én egyébként úgy szoktam a Bibliát olvasni, hogy mindig az elejétől a végéig elolvasom, elég hosszú idő alatt. Most nagyon hosszan kellett emiatt foglalkozzak a Mózes összkönyvével az utóbbi időszakban, és megmondom őszintén, hogy több egyére olvasom, ugye, de ez most nagyon-nagyon nehéz volt. Azt hiszem, hogy ez is egy ilyen felnőttebb állapot, hogy meg kell küzdeni az embernek az igen nehézségével. De hát ezzel is akar ez is nem mondani nekünk sok mindent. Meg kell küzdeni a nehezebb igen szakaszokkal is. Lehet magyarázatokat keresni hozzá, segítséghez nyúlni. Szoktam is, tehát utána olvasok sok mindennek. Tehát kiegészítem magyarázatokkal.
Olyasmit esetleg, ami hasznos egy bibliaolvasónak és nálad bevált, tudsz ajánlani? Van ilyen állandó könyv kupacod, amihez nyúlsz, hogy jobban értsd az igét?
Igen, bár egyre kevésbé könyvformájában. Rengeteg jó tartalom van az interneten, és azért ebből a szempontból én eléggel kényelmesedtem, és vannak olyan portálok, ahol megbízható keresztény irodalommal találkozik az ember, sőt igényes formában és igényes válogatásban. Így került elém egyébként az Evangelikál csoportegyesület is. Nekem ez volt az első reakcióm, hogy meglepődtem, hogy mennyire igényes válogatásaik vannak, és milyen igényes párbeszédek folynak az oldalukon. És amikor én találkoztam az ő tartalmaikkal, akkor az volt a feltűnő, hogy szinte tökéletes szövegeket produkálnak, és az a nagyon kicsi, ami hiányzik, azt én bele tudnám tenni. És akkor én így felajánlottam a szolgálatomat, hogy olvasó szerkesztői szempontból örömmel rendbe tenném a szövegeiket. Úgyhogy nekem van egy ilyen szolgálatom most már évek óta, hogy ezen a felületen javítgatom az ott megjelenő fogalmazványokat, és ez egy olyan megtartó erő volt a számomra az utóbbi időszakban, hogy nagyon változatosak a témakörök, de mégis ez az egységes kontextus egyértelműen evangéliumi és biblikus irányt mutat.
Mit jelent számodra az, hogy evangéliumi, és hogy biblikus, hogy értsék a hallgatók, hogy miről beszélünk egyáltalán, és hogy miért fontos ez?
Az evangélium és a biblikus, elég sok kifejezést lehet ma már használni rá, a legcsúnyább talán az a fundamentalista, ami egy ilyen kívülről reagatott jelző a mai megítélés szerint. Én azt mondanám, hogy konzervatív. Nyilván, ha az ember olvassa a Bibliát, akkor magyarázatokon keresztül érti meg, tehát értelmezni kell a szöveget. Hitvallások épültek a bibliai szövegre, és ezek a hitvallások, ezek nagyon jó iránymutatók. Ha valami nem egyezik magyarázatként ezekkel a hitvallásokkal, a történelmi egyházak több évszázados hitvallásaival, akkor ez nem konzervatív, nem bibliai alapú magyarázat. Számomra ezt jelenti az, hogy valami biblikus és evangéliumi. Lehet ezt tovább magyarázni, hogy mindenképpen az egy ismérve, hogy Krisztusra mutasson az ő evangéliumára, az ő üsztervére, akár az egész Ószövetség. Azt, ha valaki úgy magyarázza, hogy ez Krisztushoz konkludál, akkor az nyilván evangéliumi. És még azt hadd tegyem hozzá, hogy a Bibliát ezt Isten szavának tulajdonítom egy az egyben.
Lélekhangoló.
Honnan ered az ötlet, hogy te készíts egyedi bibliaborítókat? Mennyiben számít neked a Bibliának a vonzóvá tétele így külső szemlélő számára is, vagy aki kezébe veszi aztán a saját borítójú Bibliáját?
A protestáns hívő embernek a egyetlen kegytárgya az a Bibliája, és bizony sokaknak biztos láttak már mások is, hogy egy rongyában olvasva a Bibliája. Tulajdonképpen én csak beleléptem egy hagyományba, hogy régóta készítenek bibliaborítókat, akár népművészeti vonalon is. Egy praktikus tárgy a bibliaborító, mint olyan. És azt láttam, volt ennek egy ilyen 10 éves előzménye, hogy ha az ember Magyarországon keres bibliaborítót, akkor ha beírja az ember az internetbe ezt a szót, hogy bibliaborító, akkor egy ilyen szürke massza úszik elé. Valahogy ez a magyar ilyen keresztény ízlés, ez kicsit megragadt így az elmúlt rendszernek a színvilágában. Ha viszont az ember rákeres arra, hogy mit tudom én, Bible cover mondjuk, akkor meg így felrobban az internet a színektől. Nekem van egy ilyen infantilis vonzódásom a színekhez. Érdemes szerintem egy kicsit felfrissíteni a magyar állományt. Végülis a vállalkozó kedvemet az indította be, hogy itt a Luther kiadó van közvetlenül az evangélikus könyvesbolt mellett van a szobám, és ez egy lehetőség volt arra, hogy itt szívesen várják a biblia borítóimat, és eladásra kerülnek. Csodálatos összefüggésnek találom az életemben azt, hogy én szövegekkel foglalkozom, textusokkal, és a hobbim az pedig textíliákhoz kötődik, és én ezt a nagyon szerves egységnek látom ezt az egészet, és talán a legszebb szimbóluma a keresztény életnek az a szövet. Ugye szokták mondani, hogy az egész élet az tulajdonképpen egy nagy szőttes, aminek mi a hátoldalát látjuk. egészen komoly farazsat gyújt bennem, hogyha erre gondolok mindig, hogy az Úristen milyen csodálatosan szövi ezt az életet, és hogy ő a szavával teremtette a világot, és ezekből a szavakból mondatok állnak össze, ha körülnézünk, és így olvashatunk a világban, és az Úristen most is szövi. Olyan finom munka, és olyan aprólékossággal, és olyan csodálatosan van megszőve, hogy tele van persze foltokkal, meg szakadásokkal, foszlásokkal, meg vérrel, és az Úr Jézusnak a vérével szőtte ezt az Isten. De valahogy nekünk a feladatunk az, hogy az Isten áldásával ezeket javítgassuk, foltozgassuk, tisztítsuk, és szerintem az egy feladatunk, hogy a szépséget, ezeket az aranyszálakat felfedezzük benne. És én ezt szeretném igazából megmutatni az én Biblia borítóimon is, nemféle összeválogatott mintákkal, hogy az ember körülnéz, akkor tele van az élet szépségekkel, de ezek a szépségek nem szabad, hogy ilyen önmaga erre való szép legyen, hanem ez mindig az Úristenre mutat meg arra a távolabbi jóra és szépre, ahova majd el fogunk érkezni. Mindig azt szeretném kifejezni valahogy a Biblia borítóimon is, hogy akárhova nézünk, találunk olyan dolgot, ami Istennek a szeretetére mutat.
Miért szik a márka neve a te Biblia borító készítésednek, ennek a szolgálatodnak, ennek a területnek?
Nekem egészen kiskorom óta van egy ilyen emlékem, hogy amikor ráleltem erre a szik latin közbeszúrásra valamilyen könyvben, az nagyon tetszett önmagában. Azért, mert ez egy ilyen kikacsintás az olvasóra, hogy mi ketten tudjuk, hogy ugye ott valami gond van vele. Ugye a szik maga azt jelenti, hogy így. Tehát egy olyan szövegre utal, ami valamiért vagy formailag hibás esetleg, vagy tartalmilag pontatlan, és úgy szerepel a könyvben. Önmagában tetszik egyébként vizuálisan ez a felirat, tehát két ilyen kapcsolzárójel között felkeltőjelben. Ezt így a szemnek is arányosnak tartom, de számomra azért egy fontos ilyen embléma vagy jelszó, mert azon a területen, ahol én dolgozom, olvasószerkesztőként, azt látom magammal kezdve, hogy erre a területre olyan emberek mennek, személyiségüket tekintve, akik szeretnek hibákat javítani, és azt szeretik, hogyha nem a saját hibáik, és nem mások javítják ezeket a hibákat. És ez nekünk szerintem egy ilyen kísértésünk, hogy ebben mi nagyon el tudunk csúszni ilyen hiperkorrekció irányában. Ez egy ilyen folyamatos küzdelem szerintem, hogy az ember megmaradja józannak ezen a területen, és bizony azzal szembe kell nézni, hogy sokszor van olyan, hogy én teszem bele azt a hibát, mert túl gondolom, és nagyon sokszor van olyan is, hogy támadás éri az embert azért, mert hogyha valaki szerző nem ismeri a teljes magyar helyesírást, akkor fel is háborodnak azon, hogy miért javítottuk ki ő szerintük rossz variációra. És ez a szik, vagyis ez az így, ez számomra azt jelenti, hogy úgy kell elfogadni egy kéziratot, vagy egy kiadványt, hogy nincsen 100%-osan tökéletes kiadvány, és számomra ezt a tökéletlenséget jelenti, hogy ezt a kényszerességet velem az élen én tudjam elengedni, nem csak a szakmámban, hanem önmagammal szemben is, hogy egyszerűen az Úristen így szeret ebben az állapotomban, az Úr Jézusban.
Kedves hallgatóink, a Barostéri Református Gyülekezet tagja, az Evangélikus Egyház Luther kiadójának olvasószerkesztő munkatársa, Diószegi Rita volt a vendégünk. A vele készült interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheram.hu rádió menüje alatt is, illetve podcastként a Spotify-on Lélekhangoló név alatt. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő elérhetőségeken jelezhetnek vissza a műsorral kapcsolatban. E-mail címünk evmis@lutheram.hu, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra küldhetnek. További jó rádiózást, áldott bibliaolvasást és bátor Istenbe vetett bizalmat kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Nagyböjt első vasárnapjának evangéliuma Jézus megkísértéséről szól. Szent Lukács írása szerint Jézus megkeresztelkedését követően történt az esemény. A megkeresztelkedéskor a mennyei atya kinyilvánította, hogy Jézus az ő fia. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Hangzik az égből az atya hangja. A kísértő azt kívánja a pusztában Jézustól, hogy forduljon szembe az atyával. Az első kísértés arra irányul, hogy Jézus ne az isteni gondviselésben bízzon, hanem a köveket kenyérré változtatva önmaga számára használja fel isteni hatalmát. Később nyilvános működése idején Jézus tesz hasonló csodát, amikor megszaporítja a kenyereket, de ezt nem a maga javára teszi majd, hanem az embereket táplálja. Másodszor a hatalom és az evilági dicsőség csábításával próbálkozik a sátán, amelyeket Jézusnak ígér, ha Isten helyett őt imádja. Később Jézus megkapja majd a hatalmat és a dicsőséget, de természetesen nem a sátántól, hanem a mennyei atyától, aki a feltámadás dicsőségében részesíti őt húsvét hajnalán. A harmadik kísértés során a gonosz azzal próbálkozik, hogy Jézus próbára tegye Istent, és a maga akaratát tegye Isten szándéka elé. A szenvedés óráinak kezdetén az olajfák hegyén szintén ugyanezzel próbálja megkísérteni őt a sátán, amikor Jézus azért imádkozik, hogy ne az ő akarata teljesedjék be, hanem a mennyei atyájé. Jézus mind három esetben visszautasította a kísértést, nem engedelmeskedett a gonosznak. A gonosz módszere a megtévesztés. Ez megnyilvánul abban, hogy a jó látszataként tünteti fel azt, ami valójában rossz. Olyanra ösztönöz, ami első pillanatban jónak tűnik, s nem is gondoljuk, hogy a gonosz csapdájába kerültünk. Nagy veszélyt jelent, ha valaki túlzottan magabiztos, és azt képzeli magáról, hogy sebezhetetlen. Jézus megkísértésének példája figyelmeztet. Sebezhető vagyok, megkísérthető vagyok, könnyen a bűn csapdájába esetek. Mi a célja a kísértésnek? Jézus esetében mindhárom kísértés hátterében az húzódik meg, hogy eltérítse őt küldetésétől. Ebből a szempontból nem véletlen tehát, hogy közvetlenül az ő nyilvános működése előtt történik ez az esemény. A gonosz azt akarja, hogy az Úr ne engedelmeskedjen az atyának, ne teljesítse küldetését, amit az atyától kapott. A mai evangélium befejező mondata szerint a sátán egy időre elhagyta Jézust. Nem örökre, nem véglegesen. Az utolsó vacsorát követően a szenvedés éjszakáján majd újra megjelenik, s arra kísérti az Úr Jézust, hogy szálljon szembe az Atya akaratával, és ne engedelmeskedjen. A gonosz tehát nem adja fel, újra és újra próbálkozik az Úrral is, és velünk is. Mi a célja a kísértésnek az emberek esetében? Hasonló, mint Jézusnál, eltéríteni minket emberi hivatásunktól, eltéríteni attól a feladattól, küldetéstől, amit Isten bíz ránk, eltéríteni minket attól a szívünk mélyén élő vágytól, hogy Istent keressük és megtaláljuk, eltéríteni minket a szeretet útjától. Jézus a Szentlélek indítására megy a pusztába, és ugyanennek a léleknek a segítségével győzi le a kísértéseket. A Szentlélek a mi segítségünkre is siet a próbatételek idején. Mindenek előtt a kísértés felismerésében van szükségünk erre a segítségre. Látszólag nagyon világosnak tűnik a határ a mindennapi betevő kenyérért folytatott küzdelem és a fáradtságos munka nélkül elérni kívánt jólét között, de mégsem látják ezt sokan. Látszólag könnyű megkülönböztetni, hogy valaki emberi méltóságából fakadó tiszteletet akar elérni, vagy másoknál nagyobb dicsőségre vágyik, mégis sokan nem képesek önmérsékletet tanúsítani. Első pillanatra látszólag azonnal felismerhető, hogy a Teremtőnek adja el meg valaki a legfőbb tiszteletet, vagy a teremtett dolgoknak, de mégis sokszor keveredik a kettő. A lélek azonban megvilágosítja értelmünket, hogy felismerjük a kísértéseket. Ne engedjünk soha a kísértésnek, legyünk hűségesek Istenhez és az ő szeretetéhez. Urunk Jézus Krisztus, te egykor és ma mindenkinek hirdeted, térjetek meg. A nagy böjt a bűnbánat ideje. A böjti idő a megváltás titkának, a te szenvedésednek és feltámadásodnak ünnepére készít fel. A megtérés elmélyít minket a jó megismerésében. A megtérés elmélyíti bennünk azt a tudatot, hogy bűnösök vagyunk, de ez nem jelenti vesztünket, hiszen az irgalmas Atya megbocsát nekünk. A megtérés útjára, a bűnbocsánat útjára nem egy büntetni akaró, hanem egy megbocsátó Isten vezet. Ha rálépünk a bűntudat útjára és alázattal tesszük meg azon az Isten felé vezető lépéseket, akkor észrevesszük, hogy a bűn sötétségén túl felragyog a kegyelem világossága, amelyet te, ami megváltónk adsz nekünk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Thank you.
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Március 9-e Nagybőjt első vasárnapja van. A kezdőjének a Szent Vagy Uram 58-as lesz, aztán az Ordinárium Szigeti Missa Hungarica, a felajánlás Frisina Apritelle Porta Christo, az áldozás Perosi Ecce Panis Angelorum, és aztán a Szent Vagy Uram 140-es, illetve záró énekként az Éneklőegyház 68-as éneke hangzik el. Kapcsoljuk tehát a bazilikát, ahonnan a szentmisét közvetítünk. Imádkozzanak velünk!